Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, kedves bibliakörösöket és erzsébetieket és pécsváradiakat egyaránt. Előadást hirdettem meg, amelynek keretében most a feleségemmel az elején egyet énekelünk Isten dicsőségére, és utána fogom megtartani az előadást. Egy adventváró éneket fogunk elénekelni.
Jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő, törd át az ég, zárt ajtaját, vár a világ, sóvárva rád. Megnyílt az ég, harmatozva, megváltunkat, hogy lehozza. Ég felhői, nyíjatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Föld virulj ki, völgyön halmon, virul az öld, hadd fakadjon. Ki fürdnek szép virága, Dávid házának királya. Ó, fényes nap, ó, szép csillag, téged vágyunk, mi látni csak. Kelj fel napunk, fényességed, el a sötétséget. Kelj fel napunk, fényességet, üszel a sötétséget.
Tehát szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket és a kedves hallgatókat. Azt gondolom, hogy a jelenlévőknek nem szükséges bemutatkoznom. 5 gyerekes édesapa vagyok, katolikus teológiát is, egy másik protestáns teológiát végeztem el, és a Biblia összefüggései alapján szeretném megtartani ezt az előadást. Az előadásom címe: milyen jövendőléseket találunk az Ószövetségi Szentírásban Jézus Krisztusra vonatkozóan? Mi teljesedett ezek közül, és mi fog ezután teljesedni? Írja a Szentírás azokról a háborús eseményekről, amelyekről mindannyian értesülünk. Van-e ezekre nézve megnyugtató megoldás a Biblia szerint? Hát az első kérdés, amire szeretnék válaszolni, az az, hogy mi a célom ezzel az előadással. Hát miért tartom meg egyáltalán ezt az előadást? Miért hirdettem meg? Hát abban szeretnék a kedves érdeklődőknek segítségre lenni, hogy valamelyest ismertessem a Szentírás kijelentéseit, annak belső összefüggéseit, a Jézus Krisztust érintő első és második eljövetelre vonatkozóan. Tehát mit ír a Szentírás? Jézus első, és mit ír Jézus második eljövetelére vonatkozóan? A Szentírás belső összefüggései szerint. Az Isten fia először eljött 2000 évvel ezelőtt, amikor gyerekként, kisgyerekként, csecsemőként megszületett Betlehembe. De azt ígérte, hogy eljön a világ végén, másodszor is, nagy hatalommal és dicsőséggel. Akkor nem kisgyerekként, hanem a világ ítélő bírájaként és királyaként fog érkezni. Természetesen angyalok sokaságával tér vissza, azokért, akik hisznek benne, erről több helyen ír az Ószövetség is és az Új Szövetség is. Némelyek tudják, mások nem azt, hogy mielőtt Jézus a világ megváltójaként Betlehemben megszületett, évszázadokkal korábban már az Ószövetségben található prófétai szövegek egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy ki lesz a megváltó. Hol fog megszületni a megváltó? Milyen családba fog születni a megváltó? Milyen nép körébe fog megszületni? És ki által fog megszületni a megváltó? Ezen kívül, hogy milyen kapcsolata lesz a mennyei atyával? És hogy végül helyettes áldozatul adja önmagát minden emberért, minden bűnös emberért, és hogy harmadnapra fel fog támadni. Hát ezekről a proféciákról mind nem fogok tudni beszélni, mert egyetlen előadás keretében ez nem sűríthető be. De néhányat szeretnék a mai alkalommal érinteni. Tehát jövendőltek erről a proféták az Ószövetségben. Mózestől kezdve, Izaiáson át, Mikiáson keresztül, Zakariással folytatólag és a többi prófétával bezárólag. Akkor egy kicsit szeretnék most kitekinteni az elején még a bevezetőben néhány dologra. Ma már a történelem tudomány nem vonja kétségbe azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus élt 2000 évvel ezelőtt Galileában és Júdeában működött, mert vannak történeti feljegyzések ezzel kapcsolatban, bár csekély történeti feljegyzések, rávonatkozóan, illetve az első keresztény gyülekezeteket érintően, de mégis nem jelentéktelenek. Három ókori Biblián kívüli történeti írott forrás létezik, tehát három ilyen forrás tartanak számon, amely Jézusról vagy a keresztényekről tesz említést. Tehát ez Biblián kívüli forrás, ami alapján elismerik a történészek, hogy a názáreti Jézus Krisztus élt ezen a földön. Hát az ifjabb Plinius levélváltása Trajánus császárral, ez az egyik. Erről mindjárt szeretnék akkor, ebből szeretnék idézni. Svetonius írása a másik, amely kicsit félreérthető, nem világos, azzal nem foglalkozunk. A harmadik forrás pedig Tacitus, római történetíró, az Annales című könyvében, amelyben a császárok életéről szól. Tehát akkor nézzük az ifjabb Plinius prokonzul levélváltását Trajanus császárral. A keresztényekkel kapcsolatban. Tehát ez történeti forrás. Kivonatosan néhány dolgot olvasok. Ezt írja Plinius. Keresztények ügyében folytatott törvényszéki eljárásokon még sohasem vettem részt, ezért nem is tudom, mit és milyen mértékben büntessek, vagy akár nyomoztassak. Ne felejtsük el, hogy itt a pogány császári Rómáról van szó. Még a birodalom nem lett keresztényi. 311-13 előtti milánói ediktum előtt vagyunk. Tehát itt most még a pogány császárság uralkodik. És ez a prokonzul Plinius írja Trajanusnak ezt a levelet a császárnak, hogy tanácsot kérjen tőle. A jelentések szerint azonban az a legnagyobb vétkük, na figyeljük, hogy mi a legnagyobb vétkük a keresztényeknek. Az a legnagyobb vétkük, vagy eltévejedésük, hogy bizonyos meghatározott napon hajnal hasadta előtt összegyülekeznek, és váltakozva karban énekelnek az Istennek hit Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik magukat, nem ám valami gaztetre, hanem arra, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket, a rájuk bízott letét kiadását felszólítás esetén nem tagadják meg. Ennek végeztével pedig rendszerint szétszélednek, majd ismét összejönnek, hogy közösen fogyasszák el közönséges és ártatlan lakomájukat. Milyen dicséret ez egy pogány prokonzultól az egykori keresztényekre nézve. Olvasom tovább, mert meggondolásom méltónak láttam ezt a dolgot legfőképpen a vádlottak nagy tömege miatt. Ugyanis mindenféle korú, mindenféle társadalmi osztálybeli emberek, férfiak és nők vegyest, igen sokan kerültek és kerülnek vád alá. Nem csak a városokban, hanem a falvakban. És a tanyákon is elharapózott ennek a babonaságnak a ragája. Ezt azonban véleményem szerint meg lehet állítani és meg lehet szüntetni. Nem olvasom az egészet, most lássuk, mit válaszolt a császár. Trajanus. Secundusom, így szólította. Helyesen járt el amaz egyének ügyeinek kivizsgálásában, akik ellen ezt a vádat emelték előtted, hogy keresztények. Mert álhatatosságban nem is lehet megfogalmazni valami meghatározott szabályt. Nem kell utánuk nyomozni. Ha azonban följelentik és vádolják őket, büntetendők, de úgy, hogy az, aki nem vallja magát kereszténynek, és ezt kézzelfoghatóan bizonyítja, az az áldozatot mutat be isteneinknek, bár gyanús a múltja, megbánás alapján nyerjen bocsánatot. Névtelen följelentéseknek azonban egyetlen ügyben sem szabad helyt adni, mert ez a leggyalázatosabb módszer és semmiképpen sem méltó korunkhoz. Még ebben a pogány császárban is volt tisztesség. A néptelen feljelentésekkel nem foglalkozott. Tehát láthatjuk, hogy ez egy történeti forrás, a keresztényekre vonatkozóan mit ír? Széles körben, nagy tömegben terjedt a kereszténység. Nézzünk egy másik forrást. Itt van például a Tacitus, római történetíró, az Annales című könyvében, amely a császárokról szól. A 16. könyvben tárgyalja Tiberius, Claudius és Nero uralkodásának az éveit. Nero uralkodásának idejéből rendkívüli eseményként írja le Róma égését, amely Krisztus után 64. július 18-án a Circus Maximusban tört ki, és hamarosan az egész városra elterjedt. A 14 kerület közül 10 égett le, és vált üszkös romhalmazzá. A nép körében elterjedt az a suttogó vélemény, hogy a tűzvészt maga a császár rendezte, hogy újjáépíthesse a várost. Azután Tacitus így folytatta. Na most jön ez a fontos idézet. Ezért a híresztelés elhallgattatása véget Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokasság bűneik miatt gyűlölt, és a krisztiánusoknak nevezett Krisztust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus helytartó kivégeztette, de az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört, nem csak Júdeában, e méltány szülőhazájában, hanem a városban, a Rómában is. Egyértelműen beszél Krisztusról, hogy Poncius Pilátus helytartó keresztre, tehát hogy megölte, kivégeztette, és hogy ennek az ő követőiről van szó. Ez egy másik történeti forrás, ami a Biblián kívül van, és igazolja Jézus Krisztusnak és az első keresztényeknek a létét. Na most az evangéliumok történeti megbízhatósága mellett most egy régészeti leletre szeretnék utalni. Tehát a régészek kiásták a Jeruzsálemben Betesda fürdőt, amelyről azt írja János evangéliuma, hogy 5 oszlopcsarnoka van. Jézus ott gyógyította meg a 38 éve béna embert. És képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy egyetlen történeti forrás sem említi azt, hogy a Betesda fürdő az 5 oszlopcsarnokkal rendelkezik. Csak egyedül az evangélium. És megtalálták, és 5 oszlopcsarnokkal rendelkezik. Ezt kiásták a régészek. Hát ezt most már köztudott. Tehát láthatjuk, hogy még ilyen helyi ismeretet illetően is milyen pontos adatokkal rendelkezik az evangélium. Az evangéliumok és a teljes újszövetség egyértelműen tanúskodik arról, hogy Jézus nem csak élt ezen a földön, hanem hogy ő a mennyből jött Isten fia, aki értünk emberré lett, tanított, csodákat tett, és a mi üdvösségünket meghalt a kereszten és föltámadt a halálból. Erről tanúskodtak az apostolok. Például Pál apostol a korintusi első levélben azt írja, hogy Jézus a feltámadása után sokaknak megjelent, felsorolja az apostolok neveit, például Kéfásnak, ugye Péternek, Jakabnak, és azt mondja, hogy több mint 500 testvérnek jelent meg, ezek közül némelyek meghaltak, mások még élnek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a korintusiak, vagy ahol még ezt a levelet olvasták, Pál apostol korában úgy nyugodtan utána járhattak annak, hogy te tényleg találkoztál a feltámadt Jézussal? Neked megjelent? Tényleg? Él? Legyőzte a halált és föltámadt? Tehát ez is egy nagyon fontos forrás, amit szeretnék most itt említeni. Tehát együtt evett Jézus a tanítványaival, miután föltámadt. 40 napon át megjelent többször is a tanítványoknak, majd fölment a mennybe. Tehát nem zugolyába történtek ezek az események. Most nézzük meg, hogy az Apostolok cselekedetei című könyv, ami az Új Szövetségben található, mit ír? Azt írja, hogy Jézus mennybe menetele után 10 nappal az első pünköstkor kiáradt a Szentlélek, és a 120 tanítvány betöltekezett Szentlélekkel. Péter apostol beszéde következtében Péter apostol tartott egy beszédet. Kiállt a nép elé, és tanúságot tett Jézusról, hogy azt a Jézus Krisztust, akit te keresztre feszítettetek, azt az Isten úrrá és messiását tette. Tehát ő igazolta azt, a Szentlélek jelen volt, megerősítette Pétert, a gyáva Pétert, aki korábban megtagadta háromszor csúfosan Jézust, mikor a Szentlélek kiárat, akkor tanúságot tudott tenni róla. És aznap 3000-en keresztelkedtek meg. Így jött létre az ősegyház. A tanítványok Istent és egymást szerető hívő közösségeket alakítottak. ilyen közösségé lettek. Azt írja az apostolok cselekedetei, hogy a szívük és a lelkük egy volt. Ennyire szerették egymást. Ennyire egymásért és Istennek éltek. Az apostolok többsége és a hívő keresztények közül sokan, a másik tényező, amit szeretnék említeni, sokan az apostolok közül és a tanítványok közül sokan vállalták a pogány császári Róma által támasztott keresztény üldözéseket. Mindig voltak, akik megtagadták a hitüket. Nem azt akarom állítani, hogy akkor mindenki akkor most hűséges ott is helytállt, de nagyon sokan börtönt viseltek, és vértanúk lettek, az életüket adták Krisztusért. Hát hamisságért azért ritkán adja az ember az életét oda. A kereszténység pedig egyetlen emberöltő alatt elterjedt az egész római birodalomban, sőt, annak határain kívül is. Tehát ezt a három tényt említem, tehát. Hogy sokan az életüket adták Krisztusért. Erre bárki mondhatja, és ezt elfogadom, ezt az érvet, hogy de kérem szépen, hát ma is sok fanatikus van, aki a saját rögeszméjét, az életét adja. Hát ez nem elég érv a kereszténység mellett. Sokan fanatizmusból is képesek ilyesmire. A második érv viszont sokkal erőteljesebb, mert az üldözések ellenére hirdették az örömhírt, az evangéliumot, és terjedt a kereszténység. Olyankor terjedt, és olyankor lettek az emberek keresztények, nem csak a szegények körében, hanem a császári udvarban is, olyankor, amikor üldözték a keresztényeket, és hátrányos volt kereszténynek lenni. Kifejezetten az életüket és a vagyonokat veszélyeztették ezáltal. És mégis vállalták. Hát egészen 313-ig történt ez az üldözés. Nagy Konstantin császár rendelete a milánói ediktum vetett véget a keresztény üldözésnek. Egészen eddig a rendeletig több hullámban a különböző császárok, Nérótól kezdve Déciuszig, Diokléciánuszon keresztül, akár Trajánus császár is, üldözték a keresztényeket és írtották a római birodalomba. Diokléciánus császár 10 évig üldözte a keresztényeket. Ez volt a legvéresebb és legkegyetlenebb keresztény üldözés. Erről a Bibliában is olvashatunk. A Jelenések könyvében a feltámadt Jézus, amikor a Pátmos szigetén adta a Jelenések könyvét János apostolnak, akkor erről szólt, hogy ezeket a keresztényeket megerősítse a hitükben. Szeretném akkor ezt most felolvasni, ezt a bátorítást a Szentgyoromos katolikus bibliafordítás alapján. Jelenések könyvet 2. fejezet 10. verse. Így bátorítja az Úr Jézus azokat, akik üldöztetést szenvedtek az ő nevéért. Semmit se félj a rád váró szenvedésektől. Íme az ördög közületek egyeseket börtönbe fog vetni, hogy próbára tegyen titeket, és szorongatásotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. 10 napig, ez 10 esztendőt jelent, a bibliai proféciák értelmezése szerint. Egy-egy napot, egy-egy esztendő számítottam néked, ez a kulcsa, ezek ilyené található. Légy hű, mint halálig, a halálod árán is, és néked adom az élet koronáját. Mondja az Úr Jézus. Így bátorította a keresztényeket. Tehát Jézus már akkor az üldözött keresztények mellett volt. Emlékszünk-e, hogy Pál apostol mielőtt apostol lett, és üldözte a Saulként a keresztényeket, és ment Damaszkuszba, hogy elfogja őket. És a feltámadt Jézus, mikor megjelent, mit mondott neki? Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nem azt mondta, miért üldözöl a keresztényeket, miért üldözöl engem? Jézus minden egyes Krisztusban hívővel azonosítja magát. És az utolsó ítéleten is azonosítja, azt mondja, amit egynek a legkisebbnek közül tettetek, nekem tettétek. Amit egynek a legkisebbnek közül nem tettetek, velem nem tettétek. Tehát Jézus ezt elmondta, hogy te tulajdonképpen engemet üldözöl. Jézus ennyire szereti az övéit, és ennyire számon tartja őket. Ezt azért mondtam el, mert most az utolsó időben is a Jóisten minden körülmények között figyel ránk, gondot visel rólunk, oltalmazni fogja a hívő embereket, vagy ha szenvedniük kell a hívőknek, akkor a Szent Lelkével meg fog erősíteni. Tehát vagy oltalmaz, vagy Szent Lelkével megerősít. Természetesen megvan a mi felünk is, a mi oldalunk, az imádságban való kitartás, és az Isten akaratának való engedelmesség. De a legnagyobb bizonyíték a kereszténység isteni eredete mellett nem az, hogy az életüket adták Krisztusért. Ez hatalmas dolog. nem is annyira az, hogy terjedt a kereszténység még akkor is, de ez is isteni bizonyíték szerintem, még akkor is, hogyha üldözték és írtották őket, gondoljunk Gamaliel tanácsára, mikor az apostolokat megbotozták. Emlékszünk, ugye, mit mondott Gamaliel a főtanácsnak? Mondta, hogy küldjék ki az apostolokat. Ez egy bölcs ember volt ott a főtanácsban. Azt mondta, hogyha ez a dolog, ez az ügy embertől van, úgyis saját magától meg fog szűnni. És példákat hozott rá. De ha Istentől van, akkor olyan, mintha ti Isten ellen küzdenétek. Ezért ne foglalkozzatok ezekkel az emberekkel, hagyjátok békén őket. És elfogadták a tanácsát. Tehát ha Istentől van, úgyis fennmarad. Ha nem Istentől van, önmagától meg fog szűnni. És a kereszténység azóta még létezik. 2000 év óta. Fönnmaradt. De a harmadik, mégis a legnagyobb bizonyíték az isteni eredete mellett a kereszténységnek, az, hogy szerető, hívő, összetartó, egymásért élő közösségeket hoztak létre. A szívük és a lelkük egy volt. A nem hívő embereknek is feltűnik az, hogyha önzetlenül, érdek nélkül, hátsó szándék nélkül és ilyen szeretettel találkozik. Tertullianus a második században élt, és a harmadik század elején Karthágóban egy laikus teológus. Tehát Tertullianus egyházatja jegyezte le azt, hogy hogyan vélekedtek a pogányok a keresztényekről. Azt írja, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Gondoskodtak a szegényekről. Nem csak a sajátjaikról, hanem a nem hívő szegényekről is. Betegeket gondoztak. Önzetlenül tették a jót. Ez a megváltozott, másokért való élet volt az a világosság, amire figyeltek. Sokan. És emiatt akartak keresztényekké lenni, vagy keresztényé lenni. Jézus tanított mindannyiunkat arra, hogy úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és kit dicsérjenek? Minket? Ne! És dicsérjék érte a ti mennyei atyátokat. Na ez volt az a világosság, amit felismertek az emberek. Ez az önzetlen, hátsó szándék nélküli, tiszta szeretet. Ilyen hívő szerető közösséget csakis, megtért, Istennek átadott életű emberek tudnak létrehozni. Ez olyan jel, amit nem lehet elrejteni, mert csak a Szentlélek tudja létrehozni. És amikor az emberek, a hívő emberek a Biblia szavának engedelmeskednek Isten segítségével. Az ilyen hívő szerető közösség a legnagyobb bizonyíték amellett, hogy az élő Isten elküldte az egyszülött fiát ebbe a világba. Mert nézzük ennek az ellentétét. Mert ahol folyamatos érdekellentétek vannak, hatalmi harcok vannak, irigységek, ott csupán emberi erőfeszítés történik. És nem lehet létrehozni ilyen közösséget. Mindig valahol valami kiütközik. De ez tényleg jel, mert ebből kitűnik, hogy ez nem emberi dolog, hanem ezt Isten vitte végbe az emberek szívébe. És ez bizonyíték a kívülállók számára is. Azt mondják, hogy ilyet nem lehet létrehozni. Képtelenség. De az Isten lelke megtudja, megtette ezt az őskeresztényeknél, és ígéret van a Bibliában arra, hogy a végső időben lesznek hívő keresztény közösségek, ha nem is nagy számba, de lehet, hogy nagyobb számba is, akik ilyen szeretetben fognak élni. Ma nem tudnék egy ilyen közösségre rámutatni, sajnos. Nem tudnék. Még egyelőre. Na most nézzük néhány ószövetségi proféciát, amelyek a megváltó Jézus eljövetelére, vagy mind a két első, vagy második eljövetelére, vagy mindkét eljövetelére vonatkoznak. Már a Teremtés könyvében Mózes ír arról, hogy a megváltó asszonytól fog születni, és élete feláldozása árán fogja legyőzni a sátánt. Az ember ellenségét, aki az ember bűnbe vitte. A kígyó ebben az esetben a médium, a közvetítő, aki mögött, vagy ami mögött a sátán áll. Tehát a megváltó le fogja győzni az ember ellenségét. De úgy győzi le, hogy az életét feláldozza. Erkölcsi győzelmet arad fölötte. Hogyan? Úgy, hogy Jézus soha nem követett el bűnt, hanem mindvégig kitartott a hitben és a szeretetben. És így halt meg. Bűn nélkül. Akkor nem a saját bűne miatt halt meg, mert Krisztusnak nem volt bűne. Akkor miért halt meg? Hát a mi bűneinket vitte fel a testében a keresztfára, és az érte járó büntetést elszenvedte. Ezért ő helyettesünk. Helyettes áldozatunk. Az Atya adta ezt az áldozatot értünk, hogy minket megváltson és üdvözítse. Ez az ígéret rögtön az első bűneset után hangzott el. A Teremtő Isten mondta a kígyónak, illetve annak a szellemi hatalomnak, aki mögött áll. De Ádámnak és Évának a füle hallatára, a megváltás ígérete tehát az embernek szól, ezt a verset hívják ősevangéliumnak. Na most a Szent Joromos katolikus bibliafordítás alapján a Teremtés könyvéből a 3. fejezetből a 15. verset felolvasom, mert ez az ősevangélium. Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékot és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkába marsz, illetve a sarkát mardosod. A helyes fordítás szerint a sarkába marsz. Na most itt ő, aki neked a fejedre tapos, ez a név más, ez hímnemű. Ipsze és nem ipsza. Tehát ki az, aki a kígyó fejére tapos? A fiú, az asszony magva. Nem az édesanyja, így ábrázolják, de nem az édesanyja az, aki a kígyó fejére tapos, hanem a fiú. Mert a héberben ipsze van, és nem ipsza. Tehát ez egy lényeges dolog. Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkába marsz. Itt egy a tipor és a marás szónál a héberben a suf ige van, ami egy élet-halál küzdelmet ír le. A kígyó csak a sarkába tud marni a megváltónak, tehát Krisztus meg fog halni, de Krisztus a sátán fejére tapos. Tehát a kígyó fejére tapos, szétiporja a fejét. Ez azt jelenti, hogy a megváltó élete feláldozása árán fogja megváltani a bűntől és az örök haláltól azokat, akik hisznek benne. János evangéliuma így ír erről. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az ős evangéliumból megtudhattuk, azt, hogy az asszonytól fog születni a megváltó, tehát emberfia lesz, és az élete feláldozása árán fogja legyőzni a sátánt. Most nézzünk egy olyan ószövetségi proféciát, amelyik arról jövendől, hogy aki születik, az isteni személy lesz. Nem csak emberfia, hanem istenfia is, isteni személy. A Szent István Társulat által kiadott katolikus fordítás szerint olvasom Izaiás könyvéből a 9. fejezet 5. és 6. versét. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az ő vállára kerül az uralom, így fogják hívni. Jól figyeljünk, hogy fogják hívni. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége. Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Aki születik, tehát erős Isten lesz, örök atya, csodálatos tanácsadó, békesség fejedelme. Hát ebből az írástudóknak és a farizeusoknak Jézus korában tudniuk kellett volna azt, hogy Jézus, amennyiben ő a megváltó, akkor nem, a megváltó nem csak emberfia, hanem isteni személy is lesz. Hogy messzire terjed majd uralma, ez azt jelenti, hogy nem azonnal, hanem majd, később, az ő második eljövetelétől kezdve. Az Úr Jézus második eljövetelétől várható ez. Na, Károlyi Gáspár ezt a verset így fordította le. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága felett. Nem lesz vége annak az uralma növekedésének és békéjének. Na, miért Dávid trónján és királyságában? Mert a megváltó Dávid király családjából kellett szülessen, de hát erre most nem tudok kitérni, mert akkor nagyon elvinni az időt. De ez a királyság, vagy isteni uralom azért lesz állandó, és békéjének azért nem lesz soha vége, mert nem lesz ebben a királyságban, ebben az isteni uralomban, ami az emberek között megvalósul, a hívő emberek között, az újjáteremtett emberek között, a feltámadott emberek között, amikor megvalósul, nem lesz ott bűn. Nem lesz ott önzés, nem lesz ott érdek, nem lesz ott irigység, harag és hasonlók, széthúzás. A Jóisten helyre akarja állítani az eredeti harmóniát és rendet, az igazságosságot és a békességet először az emberek szívébe. De ez hitáltal kezdődik el. A Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Az ember hallgatja az Isten igéjét, és hit ébred a szívébe. Hitelt ad az Istennek, bizalom ébred a szívébe. A jó Isten iránt, az ő igéi iránt. És Krisztus királysága fogja ezt megvalósítani. Erre mindenkinek saját magának kell megadni a választ. Egy megváltozott életével, vagy azzal, hogy a bűneivel együtt marad. Hogy akarja-e Krisztusnak ezt az uralmát, vagy sem. A döntés a miénk. Az Isten adja hozzá az erőt, de az erőt imádság által tudjuk megkapni. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete, olvastam az előbb. Írja Izaiás próféta, mint egy 700 évvel Jézus földre születése előtt. Hát honnan tudta? Hát úgy, hogy a Szentlélek sugalmazta. A Szentlélek iklette ezt a prófétát és a prófétai iratot. 700 évvel Jézus földre születése előtt ez már le volt írva. A mindenható Isten pedig gondoskodott arról, hogy mind a mai napig tévedésmentesen ez fennmaradja. Ugyancsak Izaiás proféta írja a megváltóra vonatkozóan a 7. fejezetben a következőt. A Szent István Társulat katolikus fordítása szerint a 7. fejezet 14. versét így olvasom. Na lássuk, mit itt. Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme a szűz fogan, fiút szül, és Immanuelnek nevezi el. Ezt írja ez a fordítás. Tehát a szűz fogan, és fiút szül, és úgy hívják, hogy Immanuel vagy Emmanuel. Hát ezt a Biblia verset idézi Máté evangéliuma. És Jézus Krisztusra vonatkoztatja, hogy Jézus Krisztus személyében ez a vers beteljesedett. És ott még hozzátesz egy sort, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Tehát így van, egészen pontosan, íme a szűz fogan és fiat szül, Emmanuel lesz a neve, ez azt jelenti, velünk az Isten. Tehát Jézus Krisztus személyében, a megváltó személyében az Isten jött közénk. Ma úgy mondanánk, hogy a második isteni személy. Tehát isteni lény. Tehát ez a jövendőlés is világossá teszi, hogy aki születik, Isten fia lesz. Eddig megtudhattuk, hogy a megváltó ember fia asszonytól születik. Megtudhattuk, hogy Isten fia, isteni lény, és azt is, hogy szűztől születik. Férfi beavatkozása nélkül, a Szentlélek erejéből. Miért? Mert Istennek minden lehetséges. Még ez is. Mert az Isten mindenható. És ezt öröktől fogva eltervezte, ezt a Szentírásban kinyilatkoztatta, azért történhetett ez meg. A jó Isten öröktől fogva tervezte és akarta ezt, mert tudta, hogy az ember vétkezni fog, sajnos elfordul a teremtőjétől. Mit jelent az a teremtőtől való elfordulás? Hát ez a bűn. A bűn nem más, mint Isten törvényének az áthágása. Elfordulás, elidegenedés az Istentől. De a jó Isten újra meg akarja nyerni a bűnös embernek a bizalmát. Hogy bízzunk benne. Ezért írták le évszázadokon keresztül a Bibliát. Ezért küldte a prófétákat az Isten. Végül elküldte fiát, egyetlen egyszülött fiát. Hogy aki megismeri Jézust, az ismerje meg az atyát. Mit mondott Jézus a tanítványainak? Fülöpnek? Hogy aki engem látott, az az atyát látta. Aki megismerte Jézust, hogy milyen irgalmas, mennyire szeret, milyen igazságos, és milyen módon tud viszonyulni az emberekhez, a kisgyerekektől, a betegeken át, az idősekig, az megismerhette, hogy kicsoda az Isten, hogy az Isten szeretett. És ezt azért nyilatkoztatta ki Jézus, hogy megtanuljunk az Istenben bízni, és hozzáfordulni. Most nézzünk egy olyan ószövetségi jövendőlést, amelyik azt írja, hogy a megváltó Betlehembe fog születni. Hát Szent Jeromos katolikus fordítás alapján fogom felolvasni a Mikeás 5.1-et. Na nézzük meg, hogy ez a jövendőlés hogyan szól arról, hogy hol fog a megváltó megszületni. De te Efrata Betlehemje, kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között, vagy Júda városai között, mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Hát mivel Mikeás könyve, hát ugye Betlehem, azt tudjuk, hogy Dávid onnan származott. De Mikeás proféta Dávid után élt. Tehát Dávidra nem vonatkozhat ez a jövendőlés. Csak is a megváltó. De nézzük meg, hogy a katolikus Szent Jeromos Biblia Társulat fordítása által kiadott Biblia a lábjegyzékben erre a Biblia versre mit ír? Azt írja, Betlehemből, Dávid városából születik majd az eljövendő uralkodó. Származása az ősidőkre megy vissza, amikor az ember még békében élt Istennel. És ezt a paradicsomi békét fogja visszahozni a földre. Milyen gyönyörű ígéret ez. A Károlyi fordítás szerint származása örök időkre nyúlik vissza. Tehát, mintha az isteni származását is igazolná ez a profécia, vagy ez a jövendőlés. Ki az, aki nem vágyik erre a zavartalan békére és nyugalomra? Tehát a profécia szerint Betlehem Júda városai között igen kicsiny város, mégis belőle származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Na itt Izrael alatt nem a testi leszármazás szerint Izraelt kell érteni, hanem az új szövetség értelmében a keresztényeket, és azokat a zsidókat, akik megtérnek, és keresztények lesznek, de nem a testi leszármazás szerinti teljes Izraelt, hanem azok, akik királyként, tehát elfogadják Krisztust, és vágyakoznak az ő eljövetele után, és minden nap imádkozzák a mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ezek után a Zsoltára könyvéből nézzük meg a 22. Zsoltárt, amit Dávid király írt a Szentlélek ihletésére, mikor? Mint egy 1000 évvel Jézus földre születése előtt. A Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat fordítása szerint. Hogy kezdődik ez a Zsoltár? Én Istenem, miért hagytál el engem? Mi volt Jézusnak az egyik felkiáltása a kereszten? Hát nem ez volt? Hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Tehát mit jelent ez? Tehát azt jelenti, hogy Jézus a 22. Zsoltárt beteljesítette a saját szavaival. És ott, ami le van írva, az beteljesedett az ő keresztáldozata révén. Akkor most szeretnék akkor felolvasni 22. Zsoltárból kivonatosan. Nézzük meg, hogy tényleg Jézusra vonatkozik ez a jövendőlés. Nézzük meg. A 7., 8. és 9. vers. Én azonban féreg vagyok, nem ember, az embereknek gyalázata, a népnek utálata. Aki csak lát, mind gúnyt űz belőlem. Félrehúzza ajkát, fejét csóválgatja. Az Úrban bízott, mentse meg őt. Szabadítsa meg, ha kedvétleni benne. Csúfolták Krisztust, gúnyolták a kereszten. Például ilyeneket mondtak a főpapok és az írástudók. Másokat megmentett, önmagát nem tudja megmenteni. Ha Isten fia, szálljon le a keresztről, és akkor mi hiszünk benne. Hát ez ugyanazt jelenti, mint a 8. 9. vers. Aki csak lát, mind gúnytűz belőlem, félrehúzza ajkát, fejét csóválgatja. Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg, ha kedvét telik benne. Krisztus éppen értük készült meghalni, és ők gúnyolták. Na, ilyen hatalma van a bűnnek. Ennyire el tud vakítani. Mert Krisztus gyűlölték, és irigyek voltak rá. És nem akarták befogadni a szívükbe, és pedig Krisztus értük is imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És akkor a 15. verstől még. Szétfolytam, mint miként a víz. Minden csontom kificamodott. Szívem, mint a viasz, megolvad bensőmben. Ajka, mint a cserép kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, lesújtottál a halálporába. Körülvettek engem nagy sereg kutya, a gonoszok zsinatja körülfogott engem. Átjuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhattam minden csontomat. Néznek rám, bámulnak engem. Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. Hát nem fogom ezt most részletezni. Ez annyira egyértelmű, hogy Jézus Krisztusra vonatkozóan beteljesedett, hát amikor a katonák Jézusnak a ruháira sorsot vetettek. Az evangélium ezt leírja. És azt is, hogy a köntöse az egy anyagból volt szőve, egybe. Ezért azt mondták, azt ne vágjuk szét, hanem vessünk rá sorsot. És az Isten tudta azt, öröktől fogva tudta, hogy mi fog történni. És mindenki szabad volt, a katonák is, Pilátus is, Júdás is, mindenki, szabadon cselekedett, az más, hogy Júdás az ördög hatalmába került, de az az ő hibája. Tehát az az ő döntése volt. Tehát láthatjuk ezt. Láthatjuk, hogy mi történt itt tulajdonképpen, hogy itt szó szerint benne van az, hogy átjukasztották kezemet és lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat, csak néznek és bámulnak rám, megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Ajkam, mint a cserép kiszáradt. Jézus mit mondott a kereszten? Szomjazom, És ezzel beteljesítette ezt a proféciát. Nem így van? Hát erről van szó például. Ezért a Szentírás olvasása és tanulmányozása, valamint az imádság megerősíti a hitet, és az embernek biztos reményt ad az életben. Ezek a bibliai összefüggések bárki által felismerhetők, aki érdeklődéssel tanulmányozza azokat. Na most az új szövetségből, eddig ószövetségi idézeteket vettünk, az új szövetségből most ízelítőnként egyetlen Jézusra vonatkozó jövendőlést fogok felolvasni. Ez Jézus második eljövetelére vonatkozik. Van több is, de egyet most, jó? Amikor Jézus bíróként és királyként érkezik a földre. És ezt szeretném a Szent István társulat katolikus fordítása alapján felolvasni. A Jelenések könyve első fejezetéből a 7.-8. verset. Íme közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, még azoké is, akik átszúrták. A föld minden népe veri majd a mellét. Igen, amen. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Íme közeledik a felhőkben, látni fogja őt minden szem. És a Károlyi fordítás szerint akkor sír a föld minden nemzetsége. Azok, akik a bűneikkel maradtak, és nem tértek meg, lejárt a kegyelmi idejük, nem bánták meg a bűneiket, nem vallották meg, nem akartak elfordulni attól, és nem kérték az Istentől a bocsánatot, azok azért sírnak, mert tudják, hogy számukra nincs menekvés. És azt írja a Jelenések könyve, hogy akkor azt mondják, és nem csak, hanem máshol is a Biblia, azt mondják a hegyeknek, hogy essetek ránk, és rejtsetek el minket. Annak haragja elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Tehát bebújnának a sziklák hasadékaiba. De a másik csoport, a hívők csoportja, azok meg miért sírnak? Örömükben! Mert végre visszajön Jézus, és elviszi őket a mennyei hazába. Ők ezért éltek, hogy várták Jézust, és bíztak benne, hogy neki örök életet fog adni. A hívők alig várják, hogy eljön az Úr Jézus. Miért várják? Azért, mert ezen a földön egyre súlyosabb állapotok lesznek, és várják a hívők az Úr Jézust, hogy megszabadítsa őket. Kedves jelenlévők, én is és a családunk is, mi is várjuk az Úr Jézus dicsőséges második eljövetelét. Ezt az előadást is azért tartottam meg, és azért gondoltam, hogy megtartom, hogy hát ha mások is észbe kapnak, fölfigyelnek arra, hogy az Úr Jézus második eljövetele közel van. Hogy ne a hatalom után, ne a pénz után, és ne az élvezetek után fussanak, hanem keressék az élő Istent imádságban, bibliaolvasással, Isten szavának való engedelmesség által. Na de a meghirdetett téma szerint szólni szeretnék arról is, hogy írja a Biblia a háborúkról, amelyek most Ukrajnában és Palesztinában történnek, és mi várható ezek után. Ezt így konkrétan a Biblia alapján nem lehet megmondani, hogy ezekről a háborúkról ír-e. De azok alapján, amiket ír, helyes vagy megközelíthetően helyes következtetéseket vonhatunk le. Ezek a háborúk és természeti katasztrófák Jézus szerint meg fogják előzni az ő második eljövetelét. Innen is tudhatják a hívő emberek, hogy Jézus második eljövetele közel van, mert a világunk is recseg és ropog. Egyes tudósok klímaválságról beszélnek, mások klímakatasztrófáról, én ezt nem tudom eldönteni. Egyesek csak globális felmelegedésről. Nem vagyok szakember ebben a témában. Minden esetre a Földünk légköre valami változás következett be, mert az időjárás is több ponton szélsőségessé vált, és már a termés is megcsal. Nincs annyi termés, mint amennyi szokott lenni. És ezekről az eseményekről, jelenségekről a Szentírás is ír. Konkrétan most három Biblia verset olvasok fel Jézusnak a végidőről szóló beszédéből. Tehát Jézus az ő második eljövetelét megelőző eseményekről írt. Nem írt, hanem beszédet tartott. Ezt leírták Máté evangéliumában, Márk evangéliumában és Lukács evangéliumában. A három evangélium egymást kiegészíti. Ezeket Jézus azért mondta el, és a Szentlélek által az evangélisták azért jegyezték le, hogy azok, akik megérik Jézus második eljövetelét, azok tudjanak készülni rá. Tehát Jézus irántunk való szeretetből mondta ezeket a figyelmeztető üzeneteket, hogy felkészítsen rá. Úgyhogy most szeretném akkor a Szent István társulat által kiadott katolikus fordításból, a Máté evangélium a 24. fejezetéből, következő Biblia verseket felolvasni. Háborúkról fogtok majd hallani, és háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Itt van a vigasztalás Jézus részéről. Ott volt benne. Azt mondja, vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem. Ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nemzet, nemzet ellen, ország, ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Na, miről van itt szó? Honnan tudhatjuk azt, hogy ezek, amik itt le vannak írva, ez a mikorunkra vonatkozik, vagy sem? Ez egy nagyon komoly kérdés. Ne vonatkoztassunk olyan dolgokat Jézus második eljövetele előtti eseményekre, amik nem oda vonatkoznak. Viszont azért, ha mégis arra vonatkozik, akkor vegyük észre. A háborús hírek és hírszerzés csak a 20. századtól kezdve vannak. Tehát háborús hírek, ilyen, hogy híradó, hírszerzés, média, bocsánat, csak a 20. századtól van, nem? Korábban a történelem folyamán nem volt. És a média csak mostantól vált tömegeket befolyásoló hatalommá. Ez az egyik dolog, amit itt ki kell hangsúlyozni. A másik tényező az, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Tehát országon belül etnikai villongások is lehetnek, és ország támad ország ellen. Tehát itt több országról van szó. Ez egy nagyobb háborúra is utalhat, mint például egy világháborúra. De ilyen volt a középkorban is. Az újkorban is. Például ott van a 30 éves háború. Vagy 100 éves háború. Majdnem 100 évig tartott kisebb megszakításokkal. Majdnem 30 évig a 30 éves háború. Valaki mondhatná, de hát kérem szépen ez erre vonatkozik. Erre is vonatkozhat. Nem mondjuk azt, hogy Jézus második eljövetele közel van. De kedves hallgatók, itt van még tovább is. Mit mondott, mit ír itt az evangélium? Lesz éhínség, meg ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. Tehát Károlyi fordítás szerint van egy kulcsszó. Mindezek mindenfelé lesznek. Tehát akkor felsorolom. Háborúk, háborúk hírei. Nemzet, nemzet ellen, ország, ország ellen támad. Lesznek éhínségek, járványok, és földrengések, mindenfelé. Na, egyik vagy másik. Egyikkel, másikkal kísérve volt eddig is a történelemben. De hogy az egész világon mindenhol legyen, hogy itt is, ott is felüti a fejét, ilyen nem volt eddig. Na, ez a végidő jellegzetessége, ezt kell jól megérteni. Ha ezeket és más bibliai kijelentéseket megvizsgálunk, akkor nem riogatás, hanem éberség az, hogyha azonosítjuk, amiről Jézus beszélt akkor, amikor már bekövetkeztek, vagy beteljesedében vannak. Kedves hallgatók, én sem örülök a háborús híreknek, sem a háborúnak, sem az emberek által csinált, vagy maguktól támadt járványoknak. Éhínséget pedig senki sem szeretne átélni, de ezeknek meg kell történniük, azt mondta Jézus, de ez még nem a vég. És úgy olvastam a Szent István Társulat fordítása szerint, hogy ez még csak a gyötrelmek kezdete. De a görögben egy olyan kifejezés áll, amely szerint ezt így kellene fordítani. Ez a vajúdási fájdalmak kezdete. A vajúdási fájdalmak kezdete. Mit jelent ez? A minden édesanyja, aki gyereket szült, tudja, mi az, hogy vajúdási fájdalom. A fájdalom jelenkezik. És szakaszosan. Megszűnik, majd ismét jelenkezik. Megszűnik, még ismét jelenkezik, majd sűrűsödnek a fájások, végül pedig megszületik a gyermek a világra. Hát ezt az édesanyák nálamnál sokkal jobban tudják. Na, Jézus ehhez hasonlította az ő második eljövetelét. Tehát azok az események, a világot megrázó események, a háborúk, a földrengések és a természeti katasztrófák és egyéb tényezők, ezek ilyen szakaszosan jönnek, és akkor abban maradnak. És akkor megint kisüt a nap. Csak azt hiszik az emberek, hogy minden rendben van. Utána megint folytatódik a szülési fájdalom, utána megint folytatódik. Egészen addig, meddig Jézus újra eljön. Az ég felvé nagy hatalommal és dicsőséggel. Hát ilyen a végidő is Jézus második eljövetele előtt. Háborúk, háborús hírek, járványok, éhségek lesznek mindenfelé, és szakaszokban egy-egy kis szünettel valósulnak meg. Ezek a megrázó események is még egyéb más jelenségek, amiről az evangélium ír, mind beteljesednek a Jézus második eljövetelébe torkolnak. Hát, hogy csak akkor megemlítem, most már erről nem szólok, hogy még milyen események vannak ezen kívül, vagy várhatóak az evangélium szerint. Tehát itt van benne Máté evangéliumában, el lehet olvasni. Például, hogy a Krisztus hívőket üldözni fogják az egész világon, a hitük miatt. Alig hinnénk el, ugye, hogy ilyen a 21. században, ilyesmi. Vagy hamis proféták támadnak és sokakat elhitetnek. Jeleket és csodákat tesznek. De nem a Szentlélek által, hanem a sátán által. Hamis proféták támadnak. Másik. Az evangéliumot, Krisztusnak az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon. Bizonyságul minden népnek, és csak akkor jön el a vég. Ameddig a nagy evangélium hirdetés a Szentlélek erejével ismét meg nem történik, addig nem jöhet el Jézus. Mert minden embernek meg kell hallani, hogy Jézus eljövetele közel van. Minden embernek dönteni kell. Ha, hogy akar üdvözülni, vagy nem akar. De az Isten minden ember szabadon hagy. Mert ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A következő. Az utolsó jelek az égi jelek lesznek. Jelek lesznek az égben, az égen, a napban, a holdban és a csillagokban. Végül az egek erősségei megrendülnek, és akkor feltűnik az ember fia jele az égen. Tehát ebbe, ezekbe az eseményekbe torkolik a Jézus második eljövetele. Na most harmadrész, végül pedig, de nem utolsó sorban hangsúlyozni szeretném azt, hogy az Isten mindenható Isten. Jézus megígérte a tanítványainak, hogy velük marad a világ végezetéig. Amikor a nagy missziós parancsot adta, azt mondta, íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha minden napon, akkor ma is, holnap is. És amikor a nagy nehézségek eljönnek, akkor is velünk lesz. Mert ezt megígérte. Jézus pontosan azért mondta el ezt a végidőről szóló beszédet, mert szereti az övéit, és fel akarja őket készíteni. Hát az édesanya vagy édesapa nem ugyanazt teszi a gyerekével. Amikor elküldi egy, mit tudom, egy másik városba, kollégiumba, és elmagyarázza, hogy kisfiam vagy kislányom, vagy nagyfiam, nagylányom, hát légy szíves, ezekre a dolgokra figyelj oda. Idejébe feküdj le, hogy ki tud kipihenni magad ott reggel, korán tud kelni. És tisztálkodjál rendszeresen, legyél tiszteletmegadó a tanáraiddal szemben, stb. Tanítja a szülő a gyerekét. Hát Jézus miért mondta el ezeket? Pontosan azért, hogy minket felkészítsen az ő második eljövetelére. Azt mondta Jézus, hogy amikor hallani fognak háborúkról és háborús hírekről, akkor meg ne rémüljünk, mert ez még nem a vég, csak a vajudási fájdalmak kezdete. Sőt, Jézus még a nagy nyomorúság idejére is azt mondta, hogy a választottakért megrövidítetnek azok a napok. A választottak védelem alatt lesznek. A legnagyobb nehézségek, megpróbáltatások között Isten elpecsételi, védi az ő gyermekeit. És ő értük megrövidítetnek ezek a napok. Ezt ígérte nekünk az Úr Jézus. És még egy nagyon fontos dolog, hogy amikor ezek kezdenek meglenni, nem kell még beteljesedjen. Ezek kezdenek meglenni, azt mondja Jézus, emeljétek fel a fejeteket, mert elközelgett a ti megváltásotok. Emeljétek fel a fejeteket, nézzetek föl, bízzatok, mert a megváltó érkezik. Elközelgett a megváltás utolsó akkordja, hogy Jézus visszajön, feltámasztja az elhunyt igazakat, az élő igazak testét elváltoztatja az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá teszi, és elviszi a hívőket a mennyei hazába. Ezek a vajudási fájdalmak, kedves hallgatók, ez véleményem szerint elkezdődtek az orosz-ukrán háborúval. Tehát ez még csak a kezdet kezdete. Az, hogy az egyik fájástól a másik fájásig mennyi van hátra, ezt senki nem tudja megmondani. És az sem, hogy hány év vagy évtized van hátra még Jézus második eljöveteléig. Ez azért becsapós, azért nem szabad dátumot mondani. Még a világháborúra se, egy esetleges világháborúra se szabad dátumot mondani a Biblia alapján. Nem, hogy Jézus második eljövetelére vonatkozóan. Azért nem szabad, mert az események Isten kezében vannak. A mennyei atya kezébe. Ő felgyorsíthatja, vagy lelassíthatja a folyamatokat. Attól függően, hogy az emberek mennyire tudnak megtérni. Mert az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Ő mindenkiért küzd. Azt akarja, hogy minél több ember a mennybe legyen, és majd az új földön. És ezért lassíthatja ezeket a folyamatokat, vagy felgyorsíthatja. Tehát nagy balgaság lenne megmondani azt, hogy mennyi van még hátra. Ezt nem szabad. Viszont Jézus elmondta, hogy milyen megrázó események és jelenségek lesznek, amelyek egyértelműen jelzik az ő eljövetelét, hogy az közel van. Amikor ezek kedves hallgatók kezdnek beteljesedni, akkor nagyon sok ember a Bibliának sokkal komolyabb hitelt fogadni, mint amit most. Mert azt fogják látni, hogy az Isten szava igazság, és hogy az beteljesedik. Jézus azt mondta, hogy ezek az események, mikor kezdenek meglenni, emeljük fel a fejünket, és várjuk őt. Na de itt van egy utolsó figyelmeztetés, és akkor ezzel bezárom, befejezem a mai előadásomat. Mit mondott Jézus a benne hívőknek, akik közel vannak, és abban az időben élnek, hogy Jézus második eljövetelét esetleg megélhetik? Vigyázzatok tehát, hogy el ne nehezedjen a ti szívetek a tobzódásban, a részegségben és az életnek gondjai miatt. Három tényezőt említ, ami az emberi szívet elnehezíti, elfordítja az Istentől. Az egyik a tobzódás. Hát a jólét, a gazdagság, az mire vezeti az embert általában? Hát arra, hogy arra támaszkodjék, ne az élő Istenre. Abba bizakodjék, a vagyomba. És az ember szívét elfordítja az Istentől. Mi a másik? A részegség. Hát itt nem csak a részegeskedésre kell gondolni. Az ember megrészegedhet eszméktől is. Idegen, furcsa eszméktől megrészegedhet, sőt, még saját magától is. Vannak emberek, akik teljesen eltelnek saját magukkal. Hát ezt hívjuk kevésségnek, büszkeségnek, felfúvalkodottságnak. Tehát még saját magától is megrészegedhet az ember. Azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy elszaladt vele a ló, telve van saját magával. Bizony, a kevésség, felfúvalkodottság olyan bűn, ami elvakítja az embert, és az illetőnek fogalma nincsen, hogy milyen lelki állapotba került, és hogy az üdvössége veszélyben van. És mi a harmadik? Na, kedves hallgatók, tegyük fel, hogy ez minket nem érint. Se a felfúvalkodottság, tehát se a részegség, semmi nem érint. De mi van az élet gondjaival? Hát kinek, ki az, akinek nincsenek gondjai? Megélhetési gondok, vagy egészségügyi gondok, vagy családi problémák. Az élet gondjaihoz tartozik. És Jézus figyelmeztetett, vigyázzatok, nehogy elnehezedjék a szívetek az élet gondjai miatt, és nehogy váratlanul érjen titeket az a nap. Mert úgy fog lecsapni, mint valami csapda a föld lakóira. És Jézus azt mondja, előre megmondtam, vigyázzatok, virasszatok és imádkozzatok, mondta Jézus, hogy titeket ne találjon aludva, hanem legyünk éberek. És így várjuk Jézus második eljövetelét. Legyünk tehát készen, és kérjük minden nap Isten kegyelmét, hogy igaz módon, önzetlen szeretetben és fedhetetlenségben tudjunk élni, és ilyen tiszta szívvel tudjuk várni a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőséges visszajövetelét. Köszönöm szépen a figyelmet!